cégek milyen szerepet játszanak egy vállalkozásnak, akár egy egyéni vállalkozásnak, vagy egy nagyobb, komolyabb cégnek az életében. És voltak éppen azt szeretném, hogy a végén odáig jussunk el, hogy egy pár olyan szempontot érezzünk meg, vagy tudjak említeni, ami segít ahhoz, hogy ilyen projekteket ne produkáljunk majd, ahol a megbízó és az ügyfél, az ügy, a megbízó és a fejlesztő nem szívesen gondol vissza az adott projektre. Megcsinálták, túl vannak rajta, de keserű gondolatok keringenek mind a kettőjük fejébe. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, én számtalan mesteremberre dolgoztattam már az életem folyamán, nem azért, mint annyira pénzem lett volna, de ilyen apró felújításokhoz egyebekhez sem értek. Úgyhogy mindenféle vízszerelés, villanyszerelés, egyéb dologban kértem segítséget. Ezek nem rokonok, nem barátok voltak, akikben az ember megbízik, hanem külső szakemberek, akikben nyilván az elején még megbízik az ember. És nagyon sokszor úgy éreztem magam, amikor ők elvágták a munkahelyszínét, hogy hát, hogyha ezt a saját házába csinálta volna meg, akkor biztos nem így dolgozott volna. Nem bontotta le volna mondjuk a fél falat ahhoz, hogy mit tudom én, egy csövet elhelyezzen, vagy lehet, hogy egész másmilyen megoldásokat alkalmazott volna a saját magánál. Tehát az a motto, az a vezetés, hogy úgy kellene ez az egész webfejlesztéshez hozzáállni, úgy kéne átadni a honlapokat, mint hogyha saját magunknak csinálnánk, mint hogyha saját magunknak építenénk ezeket a weblapokat. Ennek a történetnek először is a szereplőit szeretném röviden bemutatni, aztán magáról a történet csúcspontjáról a megbízásról ejtenék pár szót, és egy-két szempontot megint csak tanúságot megpróbálnék felemlíteni, vagy említeni. És bízom abban, hogy a végén esetleg pár hasznos tanácsa, tehát tudtok távozni. Az valószínűleg nagy újdonságot nem fogok mondani, inkább saját élményeket hoztunk meg Gergővel, és valószínűleg az is lehet, hogy mindenki rá is, mert mindenki találkozott ezekkel, csak nem ilyen rendszerben. Szóval a történet első szereplője az ügyfél. Egy ilyen táblázatos formában ábrázoltam itt a különböző jellemzőit. Ez abban is segített, hogy miközben beszélek, akkor esetleg is saját magatokba egy-két konkrét ügyfelet be tudok helyezni ebbe a kis táblázatba. Az első jellemzőjét a kompetencia, első jellemzőként a kompetenciát említeném. Ez kétféle vagy többféle kompetencia is lehet. Az első és legfontosabb szerintem az ügyfél esetében az üzleti kompetencia. A saját területén, a saját szakmájában, a saját ágazatában ő mennyire van otthon, mennyire érti a piaci folyamatokat, mennyire tudja azokat megfogalmazni, mennyire érzi a trendeket. Más jellegű kompetencia, ami a mi szempontunkból fontos, az a webfejlesztéssel kapcsolatos kompetencia, a webes kommunikációval kapcsolatos kompetencia, mennyire ismeri a technológiákat esetleg, ami a háttérben van. Én azt gondolom, hogy az ügyfél esetében a legfontosabb, hogy az üzleti kompetenciája meglegyen, hiszen a többit azt mi hozzá tudjuk tenni, fejlesztők, de ha az üzleti kompetencia hiányzik, akkor abból nagyon valószínűleg sikerül majd a végére sikeres projektet kovácsolni. A következő jellemzője lehet az anyagi érdekeltség. Egészen másképp áll hozzá egy projekthez, egy fejlesztéshez, egy olyan magánvállalkozó, aki a saját pénzét viszi ugye, a vására, aki a saját pénzéből finanszírozza a projektet, mint mondjuk egy olyan nagyobb önkormányzatnak vagy szervezetnek, akár egy nagyobb vállalatnak egy alkalmazottja, akinek az a feladata, hogy egy bizonyos sort a büdzséből teljesítsen, egy projektet, egy pályázatot végezvigyen, az elszámolás meglegyen, a pénz befolyjon, kipipálva, az, hogy mi lett az eredmény, az annyira nem fontos. Nyilván ebből érzitek, hogyha valakinek ebben szorosabb anyagi érdekeltsége van, esetleg egzisztenciálisan is függető az adott projektől, egész máshogy fogja rajta tartani az ütőerén az ujját, egész máshogy fog érzelmileg is viszonyulni hozzá. A harmadik fontos szempontunk ilyen előadás szempontjából a kommunikációs készség, hogy mennyire tudja átadni azt a kompetenciát az ügyfél, amivel rendelkezik, mennyire tudja kommunikálni felénk, és mennyire tudjuk megérteni azt, hogy ő mit szeretne valójában. Több jellemző is lehet az ügyfélnek, én erre a háromra térnék most csak ki, vagy ezt a hármat említettem meg. A következő szereplő a történetnek maga a projekt, amit meg kell valósítani. Ennek nyilván az első jellemzője maga a komplexitás, idegen szóval a scope. Valami egyszerű vállalati oldalról van szó, ahol elég egy-két oldal, egy kapcsolati űrlap és nagyjából ennyi, hogy egy komolyabb felhasználó interaktivitást igénylő projektről van szó, ahol számos felhasználó interakció van, akár egy webshopról, akár valamiféle aukciós portálról. Nyilván minél komplexebb a projekt, annál nehezebb kommunikálni az elképzeléseket vele kapcsolatban. Az újdonság tartalom is egy nagyon fontos szempont, ennek megkülönböztetek objektív és szubjektív oldalát. Objektív újdonság alatt azt értem, hogy összességében globálisan mennyire új az az ötlet, mennyire új az a projekt, amivel kopogtatnak nálunk. Van-e már ilyen, létezik ilyen, mert ez egy teljesen eredeti, teljesen új elképzelés. A szubjektív újdonság tartalom pedig azt jelenti, hogy számunkra, vagy akár az ügyfél számára ez mennyire új, mennyire ismerősek azok a technológiák, amiket esetleg alkalmaznunk kell, vagy maga az ötlet. Esetleg ez valaminek csak a másolata, vagy valaminek a továbbfejlesztése. Vannak még további jellemzők, amik majd később ilyen során lesznek fontosak, ilyen a határidő és a költségvetés. És akkor jövünk mi a képbe, a fejlesztők. Hát nekünk is van egy szakmai kompetenciánk, ez is lehet ugye eléggé széles skálán mozgó, de ráadásul különböző területeken különböző kompetenciákkal rendelkezhetünk. Van nekünk is kommunikációs készségünk, amit megkérem Gergőt, hogy ő tapasztalat ezzel kapcsolatban hozza meg. Oké, jó, ez egy spontán alapuló a Gergő bevonása dologba. Tehát azért írtam oda ezt a harapófogó dolgot, mert nem mindegy, hogy hogyan tud kommunikálni az ügyféllel egy fejlesztő. És ezt majd a Gergő mondja. Oké. A bevethető erőforrások is nagyon fontos jellemzőink. Mennyi szabad kapacitásunk van, ez egy 1-2 fős vállalkozás, vagy egy 20-30 fős vállalkozás esetleg, ahol sokkal könnyebb átrendezni az erőforrásokat, sokkal könnyebb egy nagyobb kontingens ráállítani egy új projektre. A több lábon állás alatt meg elsősorban azt értem, hogy egy egyetemista fejlesztőről van szó, aki az egyetem mellett mellékesen bevállal még egy-két ilyen fejlesztési feladatot, vagy pedig egy cégről, akár egy kevesebb fős, vagy nagyobb fős cégről van szó, akinek viszont ez az egzisztenciális elfoglaltság, hogy fejleszt. Ez az ügyfél szempontjából hosszú távú üzemeltetés miatt nem mindegy.
Ugye én igazából itt tudok jóval többet beszélni, mert nyilván magamat meg nem fogom szívni az ügyfél résznél, pedig nyilván lenne rá ok. Annyit kell tudni egyébként, hogy legyen értelme annak, hogy miért én vagyok itt, vagy mondjuk miért ez a Creanon projekt. Nem tudom ki milyen régóta tagja, vagy egyáltalán tagja ennek a bizonyos Drupal.hu vagy Drupal.org fórumoknak, de ez az egész projekt már 2011 óta, vagy 2011-ben kezdődött, és utólag visszatekintve ez egy gyakorlatilag egy csapatnak jelentette egy mondjuk egy ilyen 4 hónapos masszív fejlesztést, és ehhez képest 2011 február 1-éhez képest 2013. januárjában jött ki az oldal, ez alatt összesen kétszer voltunk olyan helyzetben, mármint nem úgy többet számolja Betékkel, hanem másokkal, amikor én, mint megbízó is, ugye erről annyit tudunk, egyébként annak az én pénzemet tettem bele, ugye egyik munkahelyeken bűrűszöltem, hogy ez így meglegyen. Kétszer volt az, hogy én úgy kerestem fejlesztőket, hogy be kéne fejezni egy már létező projektet, már mindjárt kész van, igazából pár apróságban gyertek, és hát kétszer is mindig az történt, hogy több hónapos fejlesztést kellett kukázni és kezdeni a legeslegelejéről. És ezeket gyakorlatilag, ezekkel csak egyetérteni tudok. Vannak jó, illetve rossz tapasztalatok is ezzel kapcsolatban, és megpróbálom azt elmondani nektek, hogy miért fontosabb, hogy ezekkel kapcsolatban elgondolkozzatok saját magatokról, és nem is az ügyfél érdeke ez elsősorban, hanem ugyanúgy mindkettőtöké. Ugye itt a kompetencia az első, szóval én sajnos belefutottam több olyan fejlesztő csapatba, vagy akár csak egyéni fejlesztőbe, akik annak ellenére, hogy ugye próbáltuk minél jobban kidolgozni, mire van szükség a Creanon projekt kapcsán, nem igazán mérték föl jól a saját kompetenciájukat, és azt tapasztaltam ugye, hogy biztos nem nincs munka annyi, vagy stb., úgyhogy elvállalunk mindent. Aztán ebből ugye az lett, hogy hónapok alatt küzdöttünk egymással, mert ugye az anyázás, igazából mindjárt gyűlöljük egymást azóta is, és a lényeg, hogy senkinek nem lett belőle semmilyen haszna. Tehát ha csak nem valami buta ügyféllel találkoznak az ilyen fejlesztők, akiket rá lehet mondjuk venni arra, hogy, mert én nem is tudom, hogy lehet ilyen, de már találkoztam ilyennel, aki azt mondja, hogy hát igazából nincs megszabva nagyobb határidő, fejlesztgetnek és akkor adok havonta valamennyi pénzt nekik. Na hát, aki belemegy egy fejlesztővel egy ilyen viszonyban, annak csak gratulálni tudok, mert ha én ilyenbe mentem volna bele, akkor gyakorlatilag csődbe megyek, bár így csak a szerencsém úgy, hogy nem. Szóval ez a kompetencia ezért fontos, hogy ne vállaljunk-e mindent, hanem igazából tényleg mérjük fel, hogy mi lesz az a projekt, mert később, tehát ezek az emberek hónapokat dolgoztak valóban, és nem igazán emlékszem, hogy túl sok pénzük lett volna benne a végén. Persze az üzletünkből ugye ők húzták a rövidebbet, de ha azt veszük, hogy valaki meg az élet álmát építi, és az csúszik hónapokat, és a karrierét erre teszi föl, akkor mégsem olyan, ugyanolyan a mérleg nyelve. Ez a kommunikációs készség. Azt hiszem, később is lesz egy példa ezzel kapcsolatban, ami ábrákkal jól igazolja. Ugye sokszor szoktátok, hogy elhangzik tőletek, hogy ugye ezt mondta az ügyfél, vagy hogy ugye ezt kérte az ügyfél. Abból kell kiindulnotok, hogy általában az ügyfél egyáltalán nem ért hozzá. Jó esetben viszont egy olyan ügyféllel találkoztok, aki viszont aktívan kommunikál, és igazából szívesen belemegy a legkisebb részletekbe is. És tehát az az ügyfél szempontjából, ha hiszitek, hanem az nem elfogadható, hogy mondjuk ti félbehagytok, vagy nem szedtek ki elég információt belőle bizonyos mondjuk funkciókra vonatkozóan, és akkor az a végén nem olyan, amilyen az ügyfél szeretne. Igazából ti azt gondoljátok, hogy ugye teljesen jogos, hogy hát figyelj, ezt mondtad, mégse ez lett belőle, hogy ez az ügyfél hibája, pedig ha belegondoltok, nem. És ezt mi általában az ilyen Facebookos megosztásokkal tudtuk nagyon szépen lemodellezni, hogy ugye az ügyfél csak ennyit tud például az én esetemben, vagy sőt, és én még azt hiszem elég jól is értek az ahhoz, hogy hogy működik mondjuk a Facebook, már amikor nem változtatnak két naponta valamit. Ugye de egy ügyfél egy kicsit kevésbé hozzáért ügyfél annyit mond, hogy jó, én szeretnék megosztásokat. Oké? Erre, hogyha a fejlesztő azt mondja, hogy oké, meg lesz, akkor igazából hibázik, mert ugye ebből semmi nem derült ki, hogy pontosan milyen funkcióit akarja mondjuk, ha már a példára maradunk a Facebooknak oda rakni, hogy legyenek a megosztások, pontosan hova tegye őket, stb. Ezt lehetne sorolni, és a végén ott van, hogy egyik félnek se lett jó a végkimenete, miközben, hogyha ugye az ügyfél, vagyis a programozó tudja azt, hogy mennyi információra van szüksége ahhoz, hogy biztos, hogy azt csinálja meg, amit az ügyfél kéri, ezért nem tudom, ha az ügyfél annyit mond, hogy oké, én akarok a kommentelési lehetőséget, aztán a programozó berakod a kapcsát, meg nem tudom, e-mail, webcím, stb. Az ügyfél utána lehet jogosan mondja, hogy figyelj már, ezt nem mondtam, hogy legyen ott, meg stb. Vedd ki. A programozó meg azt mondja, hogy azt is, de csak ennyit mondtál. De a programozó felelőssége, hogy a legkisebb részletek is belekerüljenek a specifikációba, mert feltéve az ügyfél úgy áll hozzá, és ugye a mi esetünkben én úgy éreztem, úgy álltam hozzá, hogy én minden kérdés, ne kezdjünk el fejleszteni, amíg nem egyértelmű minden kérdés, de az ügyfél ugye nem tudja, hogy mi az a pont, amikor már nektek egyértelmű, vagy ugyanaz fog megvalósulni, ami az én hozzá nem értő fejemben ugye csak a szemeim előtt van. A bevethető erőforrások az gyakorlatilag ugyanez. Néha nem csak a kompetenciákkal volt a gond, megosztok veletek egy személyes sztorit, persze nevek nélkül. Az első ilyen újrakezdés után, és hogy az első szakítás után, mikor kiderült, hogy na jó, az első fejlesztő csapat végül nem válaszolgat az e-mailekre, mert nem tudom, mégsem fogja befejezni, akkor én kerestem valaki mást, megtaláltam egy jó nevű programozót ebből a közösségből, és ugye az volt, hogy na, én ugye annyit mondtam, hogy igen, elvileg, tehát kommentelt, vagy idéztem neki azt, amit a korábbi fejlesztő mondott nekem, hogy majdnem kész van az oldal, be kéne fejezni, ilyen olyan funkciók hiányoznak még. Ő adott nekem egy teljesen felületes árajánlatot, mint utóbb kiderült, tehát abszolút kamu volt, és utána 3 hétig ment ilyen húzavona, azt mondta, elromlott a gépe, és ezért addig nem tud dolgozni, tehát ez 3 hétig. Én írtam neki, hogy figyelj, el kell indulnia, mert már költve a médiában is, illetve egyéb helyeken megjelent az, hogy ez a bizonyos kreatív el fog indulni, tehát ott már rögtön az volt a gáz, hogy rögtön késünk, miközben mindenki tudja róla, hogy el fogunk indulni. És az lett a vége a 3 hét szórakozás után, amikor már végre ráírtam egy e-mailt, hogy fél barátom, most vagy mondd meg azt, hogy oké, nem tudjuk megcsinálni együtt, vagy tényleg most már kezd el a munkát, és akkor 3 hét után azt írta, hogy oké, meg, tehát ugye már írunk körülbelül októbert, és az volt a beharangozott időpont, hogy ősszel indulunk, tehát október közepe van, és akkor mondta, hogy oké, kiszámolgattam egy héten 4 óra, vagy 4 vagy 2 darab órát mondott, hogy annyit rá tudok szállni. Na mondom, közben ezzel ki lettem segítve október közepén, hogy innentől kezdve heti 2 órát van rá, egyértelműen lejött, hogy a bevetett erőforrásait, amikor még csak azt mondta, hogy oké, persze elvállalom, hát maradjunk annyi, hogy nem igazán mérte föl teljesen helyesen. És ugye ennek is az lett a vége, egyik fél se járt jól, rengeteg konfliktus, mindenkinek anyagi, illetve időerőforrása elment, aztán a vége szakítás és újrakezdés, szóval pedig gyakorlatilag ezeken múlt. Voltak persze jó példák is, és egyébként, mint tudom, nekem kiderült a szakmán belül az elismert cégekkel voltak ezek a jobb példák. Itt egyébként mondjuk nyugodtan, ugye amellett, hogy a Peték végül megvalósították, oda nem haragszik meg, ha mondjuk elmondok még két cégnevet, és gondolom nem hiába vannak ők is ott ezen a bizonyos Drupal közösség tetején. Amikor voltak ilyen újrakezdési aspirációk, akkor én ugye nyilván írtam az Integrál Visionnek is, illetve a Csongor Gergely vezette, és akkor még csak a Csongor Gergőnek. Ők ketten azt mondták ugye, hogy megnézték, mik a feladatok, mikor akikre megcsinálni, azt mondták, bocs, nem. Persze akkor ott nem éreztem magam kisegítve, vagy nem volt jó érzés, mert azt mondtam, hogy a fenébe most se lett megoldva, de utólag mondjuk rájuk, mivel ugye hitelesek maradtak, teljesen másképp gondol vissza az embernek ezeket a pontokat, ugye jó, nyilván nem a kompetenciát, hanem a bevethető erőforrás a pontot, jól felmérték, és igazából itt senki nem szenvedett kárt, amit elpazaroltuk, az nem tudom, egy e-mail, meg talán egy találkozás, szóval ezért fontosak ezek, hogy gyakorlatilag ne vállaljatok el mindent, de úgy se jöttök jól belőle, hogyha amit tényleg nem tartottuk ott, hogy azt esetleg meg tudjátok csinálni. Tehát furcsa volt, hogy elvállaltam mondjuk egy ember, miközben utána egy 5-6 fős csapatnak tartott 4 hónapjában lefejleszteni, szóval utólag azt mondom, hogy hogy gondolhatta az az egy ember, hogy meg tudja csinálni. Hát úgy, hogy hibásan mérte fel a dolgokat.
Köszönjük szépen, és akkor ezeket, amit Gergő elmondott, tovább fejtegetem. Itt az, hogy hogyan tudja átadni az ügyfél azt, hogy mit szeretne megvalósítani. Nem tudom, mennyire látszanak az ábrák. Nagyjából látszik, hogy mit mondott az ügyfél azon a bizonyos találkozón, hogy értettük mi, és hogy valójában az ügyfél pedig mit szeretett volna. Ez szerintem egy nagyon tanulságos kis ábrasorozat. És hogy ez a történet miről is szól. Az ügyfélnek a fejében ott van az, hogy ez a projekt milyen funkciókat tartalmaz, maga a komplexitás. Ő ismeri nagyjából, hogy ez mennyire új ötlet, nagyjából van egy elképzelés a fejéből határidőről, a költségvetésről, a fejlesztőnél pedig ott van a szakmai kompetencia. És a történet csomópontja az, a megbízás akkor valósulhat meg, az első alapfeltétel, hogy ezeknek valahogy a metszetbe találkozniuk kell. Nem az a fő cél, hogy a metszetbe minél több mindent bele tuszakoljunk és belemenjen, az a cél, hogy ami oda bekerül, az alatt mind a két fél ugyanazt értse. Tehát elég csak pár dolgot, hogyha át tud adni az ügyfél, de azt viszont tényleg mind a kettő ugyanazt gondolják rajta. Most ha ilyeneket, csak egy egyszerű példa, azt mondjuk, hogy szeretnék egy webshopot. Oké, de egy webshopban annyi minden van benne, abban lehet készleti nyilvántartás, abban lehet számtalan olyan kedvezmény struktúra, akciórendszer, amit nem lehet csak így, oké, webshop, persze mind a ketten azt értjük alatt, tehát nem. És ezért nagyon fontos, hogy ez a metszet, ez valóban olyan dolgokat tartalmaz, amit mind a két ugyanazt ért alatta. És nyilván ez befolyásolja azt, hogy az ügyfél hogyan kommunikál, mennyire akarja átadni ezt az ismeretet pontosan, és hogy a fejlesztő pedig mennyire kompetens a kérdésekben, mennyire tudja értelmezni ő is ezeket a kéréseket. Megbízás során arra is figyelni kell, hogy tisztázzuk a kompetenciáink határait. Ha az ügyfél azt mondja, hogy ki szeretne emelni a főoldalon egy tartalmat, még pedig villogó piros kerettel, akkor valószínűleg egy kicsit túlélte a kompetenciáit, hiszen azt is megmondta, hogy hogyan akarja kiemelni. Ezt nyugodtan rá lehet bízni rá a fejlesztőre, mi tudni fogjuk, hogy hogyan lehet úgy kiemelni valamit a főoldalon, hogy az tényleg trendi legyen, tényleg jól nézzen ki. A rugalmasság is nagyon fontos, hogy tudjunk engedni abból, amit előre elképzeltünk, hogy az ügyfél is tudjon egy kicsikét rugalmasan gondolkozni és rugalmasan kezelni azt a fajta funkció összességet, amit elképzelt a fejében. Hogyha azt mondja a fejlesztő, hogy szerinte ez másképp lehetne, máshogy jobb lenne, akkor ő is tudjon alakulni, és szintén a fejlesztő is képes esetleg új technológiáknak a mesdjére rátévedni, hogyha azt látja, hogy hát igen, ez a korábbi technológiákkal valószínűleg nem megvalósítható, ugye vagy visszamondja, vagy azt mondja, hogy oké, lássuk, hogy akkor ezt hogyan lehet másképp, mint hogy eddig megszoktam. A kommunikációs összhangot és odafigyelést azért emelném ki, mert nem egy olyan fejlesztővel találkoztam, aki, hogyha elkezdi mondani az ügyfél, hogy mit szeretne, már az első két szav után egyből él a fejébe az oldal struktúrája, már megtervezte a fejébe az egészet, és már áll is neki írni a kódot, és végig se hallgatja az ügyfelet. Itt nem az a lényeg, hogy mit mond, az is lényeg, hogy mond. Tehát végig kell hallgatni akármilyen hebegés, akármilyen habogás, akármennyire összefüggéstelen, akármennyire nem szakszavakat használ, végig kell hallgatni, mert lehet, hogy a sorok között rejlik el az, hogy ő valójában mit szeretne. És ez így kölcsönösen is igaz, hogy egymásra kell hangolódni a két félnek. És akkor végül az is nagyon fontos, hogy a szkópot, a funkciók összességét, a komplexitást, a költségvetés és a határidőt közös nevezőre tudják hozni. Ezt a hármat azért emelem ki, mert ettől a háromtól függ, hogy milyen workflow tud majd alkalmazni rá a fejlesztő brigád. Hogyha ez a három fix, a scope és a költségvetés és a határidő is, akkor nagyon valószínű, hogy az agilis módszerekkel már nem nagyon lehet operálni. De amennyiben e közül valamelyik rugalmasabb, akkor ott már lehet, hogy az agilis módszereket is be lehet hozni, segítségünk hívni. A megbízásnak a következő nagyon fontos fázisa maga az ajánlatadás. Ugye itt a Gergő már mondta ezt, kitért rá, hogy igenis meg kell mondani az ügyfélnek egyrészt azt is, hogyha nagyon messze áll a elképzelése a konkrét lehetőségektől, ezt el kell fogadni, valamint az is lényeges, hogy a fejlesztő már azért be tudja lőni, hogy a nagyságrendje mi lesz a projektnek, hogy már el lehessen dönteni, hogy igen, ez valóban esetleg belefér egy ilyen kis rövid határidős vízesés rendszerű workflow-ba, vagy hát ezt mindenképpen jó lenne egy kicsikét nagyobb időben kezelni, és esetleg egy agilis workflow-t javasolni rá. És így van, hogy a Gergő is mondta, ezen a ponton még nyugodtan ki lehet lépni bizalomveszteség nélkül, az is előfordulhat, hogy később visszajön majd az ügyfél, és akkor már sikerül vele megállapodni, mert tétlen olyan lesz a projekt. Az együtt gondolkodásra fölhívnám a figyelmet, ugye túl vagyunk erre, az ajánlatáson megy a projekt, és azért itt is sok mindenre oda kell figyelni. Miért kérjük azt a bizonyos dolgot az ügyfél, mivel a célja, és itt is egy személyes történet jön, de a családi szennyes teregetem ki, ez itt a mi fürdőszobám, és amit látjátok, a piros nyíl alatt egy boiler van jelölve, nagyjából ilyen mellközéptől tart a boiler a térdemnek a magasságáig, és igen, ezt én kértem oda. Amikor jöttek a vízvezeték szerelők, akkor még nem voltak benne ugye a hűtő, a mosógép, semmi egyéb kárt egyébek, és kérdezték, hogy hova szeretném a boilert. És fogalmam sincs, hogy milyen megfontolásból, de én azt mondtam, hogy oda szeretném. És azt gondolom, hogy ők már láttak jó pár fürdőszobát, szerintem egynél sem volt ilyen magasságban helyezve a boiler. Én nagyon-nagyon örültem volna neki, hogyha ott akkor szólnak, hogy szerintünk ez marhaság, és hogyha magasabbra teszi, akkor még lehet, hogy alá fog férni a mosogató, a mosógép is, meg esetleg a hűtőszekrény is. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy az ügyfél valóban nem biztos, hogy a technológiának, azokat mi tudjuk, de a problémát esetleg ő tudja vázolni, és nyugodtan lehet, elegethetjük a fantáziánkat, a szabadságunkat, és megmondhatjuk, hogy mi erre milyen megoldást javaslunk. Itt most beszélgetünk úgy, hogy azt mondja, hogy elképzelhető persze olyan ügyfél is, aki nagyon konkrétan megmondja, hogy olyan specifikációt adok kezünkbe, amitől nem szabad eltérni. Itt nyilván az a mi szabadságunk, hogy vállaljuk-e vagy sem az ilyen feladatokat. És az is lényeges, ez akkor valósulhat csak meg, hogyha az ügyfél nem veszi át a projekt szakmai irányítását. Tehát ő valóban annyi, odáig megy, hogy definiálja a problémát, viszont onnantól kezdve átadja nekünk az irányítást. A kommunikációra nem lehet eléggé fölhívni a figyelmet, hogy ez mennyire fontos. Én elsősorban a folyamatosságát húznám alá, hogy ne az legyen, hogy így ilyen rendszerűen, ilyen évek óta van egy-két kommunikáció, míg a megbízást megkötjük, a szerződés megvan, jó, akkor innentől kezdve hagyjanak minket békén és hagyj dolgozzunk. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy folyamatosan pingelni kell a másikat, vagy Skype-on csipogtatni, vagy hívogatni, hogy na, hogy állunk, készen van-e, de azt igenis jelenti, hogy a rendszeres tájékoztatásra, az előre egyeztetett időpontokban történő rendszeres tájékoztatásra joga van az ügyfélnek, és nekünk pedig bármi érdetlenül erre szükségünk van. Erre majd később még egy pár szót ejtek. Az is lényeges, hogy a csúszásokat hogyan kommunikáljuk. Az a lehető legrosszabb, hogy az ügyfél kérdez rá, hogy figyelj, ezt már szerintem 3 napja át kellett volna adnunk, és még sincs meg. Idáig nem szabadna fordulni a helyzetnek, és az is nagyon rossz, amikor a csúszás előtt 2 perccel szólunk, hogy bocs, tudom, hogy ma dél volt a határidő, de most 12:30-ban biztosan nem eszünk készen 1/2 órán belül, majd még nem tudom, hogy mikor. Az nagyon fontos látni, hogy a csúszások előfordulhatnak. Amelyik ügyfél ezt nem tolerálja, az nem a valóságban él. Viszont az meg a mi felelősségünk, hogy ezt hogyan kommunikáljuk. Ha már látjuk, hogy valamilyen határidőt nem tudunk tartani, azonnal szólni kell. És ez is szerintem ez esetben minimális bizalomveszteség, mert nyilván egy normális ügyfél látja, hogy bejöhetnek váratlan helyzetek, de hogyha időben szólunk, akkor ez kezelhető is marad. A következő lényeges elem, hogy érthető nyelven kell az ügyfélel kommunikálni. Nem elég írni 2 oldalas e-maileket arról, hogy most akkor milyen tartalomtípusnak, milyen mezőjének, milyen problémája hozza ezt a nem tudom milyen bugot. de úgy kell elmondani, hogy ezt megértse az ügyfél, akár lehet, hogy ilyen tényleg egységsugorú van, de hogy értse meg. És ugyanakkor meg az ügyfélnek azt kell figyelembe tartania, hogy ezt ahhoz, hogy fejleszteni tudjunk, ahhoz egyfajta alkotói nyugalomra szükségünk van. Nem jó tényleg az, hogyha napóta pingelnek minket, hívogatnak minket, kell egy-két nyugodt nap, nyugodt hét, amikor lehet dolgozni, és utána persze szívesen állunk rendelkezésre, beszámolunk bármiről. És akkor végén az előadásnak pár eszközt szeretnék felvillantani, hogy milyen lehetőségek vannak a kezünkben, ahhoz, hogy ez az egész tényleg sikerüljön is. Az első az ügyfél audit. Ez nem tudom ki használni ilyet, ki nem használ ilyet, de ez arra való, hogy tudatosan is valamilyen szempontrendszer alapján az ügyféllel el tudunk beszélgetni, és ki tudjuk deríteni, hogy tudunk-e vele közösen együtt dolgozni, vagy sem. Ennek van jó pár technikája, hogy fölírtam egy-két példát, a közvetett adatgyűjtésen keresztül a közvetett adatgyűjtésig, ezt nem bánjátok, nem olvasom föl, a feedbackeket, ha valakit érdekel, azt mondja, akkor nyilvánossá teszünk. Izgalmasabb a közvetlen adatgyűjtés, amikor az ügyfél való beszélgetés interjú során olyan kérdéseket teszünk föl, amivel úgymond kiugrasszuk a gyulat, kiugratjuk a gyulat a bokorból. Milyen céljai, milyen elvárásai vannak a projekttel kapcsolatban. Itt, amikor az ügyfél elkezd habogni, akkor már ez egy elég rossz jel, mert arra következtetünk, hogy nem definiálta magának sem pontos, hogy ez az egészet miért szeretné, mit szeretne a végére kapni. És ilyenkor nekünk meg nagyon nehéz dolgunk van, hogy azt adjuk, amit szeretne, mert ő se tudja, hogy mit szeretne. Az is ilyenkor, hogy mi az érdekeltsége, mi a motivációja mögötte. Nincs annál rosszabb, mint amikor olyan ügyfélel kell dolgozni, ez tipikusan olyan ügyfél, aki egy nagyobb vállalatnak a része, vagy nagyobb szervezetnek a része, akit megbíztak, hogy na, ez a te feladatod, aki baromira nem érdekel az egész fejlesztés, nincsen motiválva, hát belőle aztán csak harapóval sem tud semmit se kihúzni, és nem fog nekünk érdemi reakciókat adni. Kik lesznek az egész fejlesztésünknek, a projektünknek a felhasználói? Hogy ezt ők elgondolkoztak-e rajta, hogy kik fogják majd használni, kik fognak ott ülni a számítógép előtt, kik nyomkodják majd a felületeknek a gombjait. Ez is rendkívül fontos, már az elején tisztán látni. Nyilván kompetenciát is föl lehet mérni, mennyihez ért az üzlethez, mennyire ért magához ez az egész projektet, amit meg akar valósítani. Csináltak-e már hasonlót, van-e benne tapasztalatuk, és hogy ez egy egyszerű projekt, ami elég ritka szokott lenni, de ilyet is láthatunk bizonyos nagyobb ilyen reklám spotoknál vagy ilyesmiknél, vagy pedig egy folyamatos üzemeltetési jellegű feladat is lesz majd a projekt megvalósítása után. Aztán itt a kommunikációnál fontos, hogy amit elránézek gyorsan az órán, hogy fordítok az időben. A fordító iroda. Valahogyan azt is biztosítani kell, hogy a fejlesztő és az ügyfél egy nyelvet beszéljen. Ennek egy lehetőség az, hogyha közbeiktatunk egy projektmenedzsert, bárkit, aki lefordítja azt, hogy mit akar az ügyfél, a fejlesztőknek a nyelvére. Ez előnyös lehet olyankor, hogyha van a cégnél egy-két állati nagy kokonya, akik az ő maguk szakterületén pótolhatatlanok és olyat tudnak, hogy hű, de igaz, beszélni nem tudnak magyarul, meg más nyelven se, hanem csak ilyen, hogy mondjam, meglehetősen csak a kódok világában élnek, de az ő kedvükért lehet, hogy megéri valaki olyas valakit bevetni, aki mind a két nyelven ért. Ennek az is előnye, hogy arra a pár emberre lehet esetleg koncentrálni, amikor ezt a kommunikációs készséget fejlesztjük, nem kell az egész nagy tímnek tartani ilyen tréninget vagy továbbképzést. A hátránya mindenképpen az, hogy minden fordítás egyben fertőzés is, minél több lépcső megy át az információ, nyilvánvalóan torzulni fog. Másik lehetőség, hogyha magukat, a fejlesztőket, a webfejlesztőket tanuljuk meg kommunikálni az ügyféllel, hogy az ő fejével kezdenek el gondolkozni. Ez nem csak egyébként a kommunikáció, de magában ahogy a webfejlesztés, a programozás, a dizájn csinálják, akkor is egyébként ez egy rendkívül előnyös dolog lehet. Hátrány, hogy elég nehéz megmagyarázni, hogy erre miért van szükség, elég jelentős ellenállásokkal kell ilyenkor küzdeni azzal, aki ezt be akarja vezetni, valamint valóban erre időt kell fordítani, ezt erre meg kell tanítani az embereket adott esetben, és ez rövid távon elveszi őket a konkrét fejlesztési feladatoktól. Aztán amennyiben lehet, az agilis eszköztár nagyon érdemes lehet alkalmazni. Számos olyan rendkívül jó elem van benne, ami segít ezeknek a dolgoknak a leküzdésébe. Ilyen például a felhasználói esetek használata. Nem kell ahhoz kramozni, meg kambanozni, hogy ezeket használjuk, de abba, hogy a csak számunkra érthető funkcionális specifikációk helyett ilyen felhasználói esetlistákat csinálunk, már egyfajta ügyfél szempontú gondolkozáson kell, hogy átessünk, vagy így kell, hogy gondolkozzunk, ami segít abban, hogy összehangolódjunk, és hogy tényleg ugyanazt kapja az ügyfél, mint amit le is gyártottunk neki. Ezeket gondolom többségetek ismeri, hogy mit jelent. Aztán az agilis eszköztárnak fontos része a rendszeres tervezett kommunikáció. Akár egy ilyen sprint planning, egy tervezési fázis, amikor összejön az ügyfél, összejön a fejlesztő csapat, és megpróbálják végigbeszélni, hogy mik legyenek ezek a felhasználó esetek, melyik a fontosabb, mik a prioritások, ezeket átbeszéljük, és ezeknek van egy konkrét időpontja, amikor mindenki felkészül, és azt az időt elkülöníti erre. Ugyanígy a demózás, a bemutató, annak is van egy konkrét előre meghatározott időpontja, amikor bemutatjuk, hogy mire jutottunk. Ez is nagyon jó arra, hogy legyen egy nyugodt időszak a tervezés és a bemutató között, amikor lehet rendesen haladni, ugyanakkor az ügyfél is tudja, meg mi is tudjuk, hogy mik azok az időpontok, amikor lehet ellenőrizni a munkát és esetleg a téves irányokat kiszűrni belőle. És ugyanígy, hogy bár zárójelbe tettem, de az is fontos lehet, hogy értékeljük, visszatekintsünk egy-egy ilyen folyamatra, hogy mit tudunk javítani esetleg a következőben. És itt még fölvillantom azt is, amiről a szomszéd teremben van éppen a PP beszél, hogy ez a business driven development, hogy a üzleti érdekek, az üzleti szempontok alapján történő fejlesztés, az pont abba segít, hogy az ügyfél érdek és a fejlesztők egy nyelvet beszélnek, és tényleg közösen hozzanak létre sikeres projekteket. És így a végén hát azt mondtam, hogy ez nem egy ilyen fantasztikus újdonságokat tartalmaz előadás, hanem tapasztalataimat próbáltam megosztani, biztos egy csomó dologgal már ti is találkoztatok, de ez valóban egy régi gondolat. A Bibliából vettem ezt az idézetet, hogy amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük. Ha így tekintünk magára erre a webfejlesztési folyamatra, hogy úgy csináljuk ezt a weblapot, mint azt szeretnénk, hogy nekünk a fizetés szereplő elhelyezze a boldát mondjuk, akkor valószínűleg mind a ketten elégedetten és jó érzésekkel fogunk majd visszavonulni a közösen létrehozott projektekre. Köszönöm szépen a figyelmet, nem tudom, van esetleg kérdésetek.
Köszönjük szépen, Péter! Tervezethez képest egy kicsit hamarabb befejeztétek az előadást. Tényleg még egyszer megkérdezem, hogy bárkinek az elhangzott előadáshoz van esetleg kérdés, amiről még beszélgessünk pár percben. De nincsen. Hivatalosan 14-ig igen. Egy kis csökkentelmet
nem tényleg hozzá szükség. Egy olyan lényeg is hozzáfűzni való lenne, hogy igazából az ügyfél az, aki fizet, és mindegy szerintem, hogy igaza van-e vagy nem, az kell, hogy legyen a fontos szempont, hogy ott is elmondhatok, hogy elégedett legyen, mert hogyha ő neki bármilyen problémája van, és hiába, hogy effektíve neki volt igaza, és még mondjuk le is zárul, akkor elvér, hogy neki nem megfelelő a szájíz, de akkor hosszú távon mindig a fejlesztő, aki veszti be, hogy nem kap új, hogy nem kap ajánlást, illetve nem kap új megrendelést adott esetben ettől az ügyféltől. Tehát így én is nagyon sok olyan fejlesztővel találkoztam, aki túlértékeli a saját szerepét, szóval valamennyire igazából alá kell rendelnie magát az ügyfélnek egy jó szolgáltató cégnek szerintem.
Annyit reagálnék, hogy készülés során belefutottam egy Enzo Ferrari idézetbe. Ugye neki az eléggé sikeres cége van, ahogy veszük. Ő azt írta, hogy nem mindig az ügyfélnek van ez igaza, nem mindig neki van igaza. És így van, tehát én azt mondom, hogy az a jó, hogy ha valóban a webfejlesztő úgy tekint el az egészre, hogy mi szolgáltatunk, és valóban ez egy szolgáltatás, amit mi az ügyfél fele nyújtunk, és az az igazi, hogyha nincsenek ilyen alá- és fölérendeltségi szerepek, nyilván valamilyen szinten van, hiszen ő fizet nekünk, és azért mégiscsak nekünk is abból kell ellátni magunkat és eltartani esetleg a kollégákat is, de hogy ez egy fajta, a sikerült partneri viszont kiépíteni vele, ahol ő elfogadja mi véleményünket, mi is elfogadjuk az őjét, odafigyelünk rá, és szerintem azok lesznek az igazán sikeres projektek, és attól tud tényleg mindkét ember felállni, hogy ez azt tartja, hogy igen, ez jó volt, elégedettek vagyunk. Tehát én a partnersége helyezem a hangsúlyt, hogy elsősorban arra helyezném.
Úgy látom, Kulcsának is van
majd még kérdése. Szerintem nagyon jó, amit mondasz, és igazából inkább azt tudom elmondani, hogy nekünk úgymond mi jött be ezekkel kapcsolatban, szóval az nagyon meglátás, hogy mondod, hogyha ugye mindent megvalósítasz, amit ugye mond az ügyfél, még hogyha ő hülye is, lehet, hogy a végén igen rajta csattan az ostor, és ugye senki nem fogja mondani, hogy te azt nem csináltad meg, amit én kértem, csak hogy nekem ettől nem lett jó is. Nekem is az volt a tapasztalat, hogy elég határozott elképzelésünk voltak dolgokról, és akkor én sem lettem elégedett, ha hagyták, hogy hülye legyek. Tehát volt egy-két oda-vissza szólás, hogy te ezt ne így, meg ne úgy, de hogyha például ez nem volt érvekkel alátámasztva, akkor én is ugye maradtam annál az elképzelésnél, és akkor lehet, hogy az lett, hogy lett valami használtatlan rossz dolog. És nekünk igazából az jött be, amihez valószínűleg tényleg kellett egy kommunikációs készség a fejlesztő csapaton belül, hogy amikor én csak mondjuk körösítve mondok el valamit, vagy ugye még mindig, tehát nyilván soha nem fogok eljutni arra a szintre, hogy tényleg minden oda tudjak figyelni, mikor egy funkciót én írok le, mert ugye nem vagyok szakember, akkor általában azt szokott lenni, hogy az ügykezelőben találkozok ilyen regény hosszúságú hozzászólásokkal, viszonylag olyan nyelven, hogy én is fel tudjam fogni, és az bejött, hogy oké, Gergő, ez volt a te kérésed körülbelül, ha szóról szóra veszem, amit te mondtál, és a magamnak egészítem ki azokat a haladai homályokat, amiket üresen hagytál, akkor figyelj, akkor ez lesz, akkor ezért lesz szar, vagy így lesz megoldva, vagy stb. És akkor még van A, vagy B, vagy C opció, és ha sikerül úgy leírni, hogy én felfogjam, akkor ugye egyrészt nem fogom azt érezni, hogy na igen, nekem meg akarják mondani, hogy mit csináljak, tehát tényleg ez, ahogy Peti mondta, egy partneri viszony lesz, és én is elégedett leszek attól, mert ugye nem hagyták, hogy hülyeséget csináljak, szóval az is tud szerintem kicsit, és igazságtalan, de rátok önveszélyes lenni, hogyha nem tudom, egyszer elegetek van, és akkor jó, ennek a hülyének megcsinálom, amit kér, mert ez néha ilyen kicsit proaktívan jobb lehet, mert sok esetben ugye az lesz, hogy jó, akkor változtasd meg, tehát azzal is magadnak csináltál dupla munkát, mert az ügyfél hülye volt, és úgymond hagytad. Szóval szerintem ezek itt nagyon bejöttetek, és egy csomó programozó szerintem én azt tapasztaltam, hogy azt gondolja, hogy ezek a hosszú kommunikációk, ezek úristen, micsoda időpazarlás. Miközben pont az ellenkezője, mert lehet, hogy beletelik, nem tudom, 20 percbe, tehát amiket ír az egyik fejlesztőjük, a Laci Ákré, nem tudom, a háború és békét is megírhatná néha, biztos, hogy benne van egy 20 perce, mire azokat megírja. De hogyha csak a felét írja meg, és elmegyünk egy oszcillálóba, akkor lehet, hogy kétszer kell megcsinálnia. Én is ugye, hogyha úgy van a felállás, akkor duplát fizetek, stb. Szóval ezzel egy a normális kommunikációban rengeteg időt is meg lehet spórolni, nem csak pénzt, még hogyha úgy tűnik, hogy most tele kell írnom ezt az A4-es lapot. Igen? Ezért én például azt szoktam mondani, hogy igen, becsülje felül. én ezt egyik alkalommal sem utrajáltam rá mondjuk a fejlesztőkre, tehát mondják, hogy mennyi idő, de viszont, hogyha alá van írva a szerződés, akkor utána, tehát ne én legyek a hülye, hogy azt úgymond számon kérem, és annál a példán, amit mondtam, hogy rosszul volt a felmérve a kompetenciák, aláírásra került egy olyan szerződés október közepén, vagy nem október elején, hogy nem tudom, másfél hónap múlva kész lesz az oldal. Úgyhogy egy srác fejleszti majd, nem tudom, a suli mellett. És annyiban érdekes egyébként a szerződés, hogy ha nincs mögött emberi tartalom, akkor nem fog érni sajnos semmit, mivel nem multikról van szó, meg nincsenek mögöttünk ügyvédek, stb. Az összes ilyen alkalommal teljesen mindegy volt, hogy mi volt a szerződésben. Ugye az ügyfél az örül, hogy oké, én elmenekültem, arra próbálom az energiámat koncentrálni, hogy találjak másik kivitelezőt és maradjon pénzem és vele foglalkozzak. Mert hogyha beleragadnék abba, hogy a korábbiakkal foglalkozom, akkor soha nem készül el. Tehát igazából, hogyha nincs mögötte valami emberi tartalom, akkor nem vér a szerződésre semmit. Szóval igazából az csak adott egy biztonsági megnyugvást, de már addigra megtanultam, hogy gyakorlatilag semmit nem ért. Csak itt az emberi dolgok voltak olyanok, hogy valami miatt ugye biztos benyomásra többé bíztam a Péterékben, és igazából ez ugye kifizetődött végül. De a szerződés konstrukció nem változott, de én ebben hittem, hogy legyen egy fix összeg, fix határidővel, amiben mindkét fél beleegyezik, és onnantól kezdve az mindig ott van leírva. Nem érzem magam rosszul, hogyha nem tudom, rosszul mérte fel a programozó helyzetet, mert igazán mindig ez volt a szöveg is, és lehet, hogy én tűntem szalarsznak, hogy nem nagyon hatotta meg a lelkemet, hogy de mennyivel több meló volt, meg stb. Hogyha én kitalálok újdonságokat, meg csapkodok ide-oda, meg új funkciókat teszek bele, akkor én vagyok a hülye. Akkor az legyen plusz pénz, kérje a fejlesztő plusz pénz. Viszont ha a specifikáció fix maradt, és késés van, akkor engem őszintén szóval egyáltalán nem érdekel, vagy nem tudom, egy hónap helyett négy hónap lett. Tehát ő kompetencia ezeket felmérni, én nem értek hozzá. Mi volt a másik?
Garancia.
Hát garancia. Annyi volt ezekben a szerződésekben, hogy kötbér volt egyedül. Ezeket nyilvánvalóan soha nem lehet érvényesíteni, mert nem fogunk elmenni ügyvédhez, stb. Egyedül, mondjuk ilyen esetben egyedül a Péteréknél volt az, hogy mert mindig az ilyen újrakezdéseknél az új fejlesztők mindig szenvedtek egy kicsit az oldallal, hogy befejezzék, aztán be kellett látniuk, hogy annyira rosszul megcsinálom, hogy nulláról kell újra kezdeni, tehát akkor még nem volt semmi rossz indul a senki részéről. És a Péterékkel is belefutottunk ebbe, hogy az ügykezelőben kijavítottunk két dolgot, amire fel volt írva, erre volt 3-4 egészen máshol, és akkor ott volt az, hogy kicsúsztunk a határidőből, és ott volt, tehát hogyha ott mondjuk a fejlesztő csapat nem mondja azt, hogy igen, ha én a kötbért kifizetem, és akkor váljunk el, akkor nincs ott se semmi. Az a baj, hogy az ügyfél abszolút rá van, ha csak nem valami multiról van szó, aki bárkit meg tud fizetni, akkor abszolút rá van utalva a fejlesztőre, és egyébként ez az, amit ti sokszor ennek nem tudjátok eléggé felmérni ennek a jelentőségét, hogy mennyire rámutalt viszonyérzés, hogy ez számotokra mekkora felelősség, hogy gyakorlatilag emberek álmai vagy aspirációi, karrierjei múlnak azon, hogy ti ökörködtök csak, vagy jó szakemberek vagytok, megvalósítjátok, amit ő akar, vagy stb. Szóval ezt nem lehet...
Annyit szakértett ez, hogy kicsi a funkciók is a garanciális oldalában, nem csak a szerződési garanciában.
Ezekben mindig voltak kompromisszumok, de az a lényeg szerintem, hogy akkor nincs konfliktus, hogyha előre van. Tehát ugyanez a példánál maradva, hogy ha én valamit szeretnék megvalósítani, és arra a fejlesztő csapat is azt mondja, hogy úgy azt meg lehet valósítani egyszer, és feltételezem, hogy kikérték tőlem az elegendő infót arra, hogy azt meg tudják csinálni, onnantól kezdve, hogy ha nem úgy működik az a dolog, akkor a másik fél a hibás. Ha viszont ugye az van, hogy ezek alatt a kevés infót adok, akkor ugye én vagyok a hibás, kell tőlem több infót kérni, ha pedig az van ugye, hogy ugye egy ilyen le van írva nekem, hogy figyelj, hogyha ezt vagy azt akarod csinálni, akkor hát sajnos az nekem nem lesz jó, vagy pontosan így nem lehet megcsinálni, akkor legyek előre tájékoztatva. Tehát, hogyha már le lett okézva és elkezdtük, akkor az legyen olyanról, hogy ez garanciálisan mondjuk, hogy van konkrétan megoldva, arról nem igazán tudok nyilatkozni, mert vagy nem jutottunk el oda, ugye, vagy pedig az volt, hogy ugye már közös érdek, hogy valami ugye jól működjön.
Harmadik kérdés pedig, hogy terméket kaptál, vagy szolgáltatást kaptál?
Szerintem abszolút, tehát hogyha jók a fejlesztők, akkor én nem tudom, harcostársakat kaptam egy útra igazából. Tehát terméket nem kaptam, mert igazából az a termék nagyobb részt az enyém, az én agyam szüleménye. Tehát ha jó a felállás, akkor ugye az én elmém szüleménye valósul meg úgy, ahogy azt én szeretném. Legalábbis ebben az esetben ugye nagy részt így volt, tehát elég szilárd elképzelésünk voltak arra, hogy milyen legyen a termék, úgyhogy erre abszolút azt mondom, hogy ha csak a kettő közül lehet választani, akkor szolgáltatást kaptam, vagy nem kaptam, de jó esetben ugye az van, hogy egy partneri viszony és tehát ugyanannyira nagy szerepe van a sikerben, vagy a sikertelenségben a fejlesztőnek is, mint ugye az ügyfélnek. Nem tudom, elegendő volt a válasz, vagy egyáltalán arra válaszoltam, amire gondoltad, hogy a kérdés volt.
Még valakinek esetleg egy utolsó kérdés, 2-3 percben.
Én hozzátennék. Tehát ugye ezt én is mondtam fiatal és bohó, és én is mondtam úgy, mint a természetes fejlesztő. Igen. Hogy nem tudtam teljesíteni, mert többet vállaltam, hogy kellett, stb. Úgyhogy átértem ezt. És igazából, mint fejlesztő, szerintem fel kell jönni ahhoz, hogy ezt felismerem, hogy nem tudsz mindent vállalni, és időként le kell mondanom a dolgokat. Másrészt meg erre visszatérve arra azt mondod, hogy teljesíteni az ügyvégényét, akármi is az, mert fönnben nem jön vissza. Szerintem a Drupában most már ott tartunk, hogy van annyi ügyfél, hogy nem jön vissza, akkor nem jön vissza. Tehát, hogy a kulcsinak volt felben egy ilyen előadással, mondtam tavaly meg tavaly előtt, amiben a jobban részletesebben is tud érte, de most is hallottuk, hogy egy feltétlenül kell válogatni, mint a szolgáltatót. Az ügyfél ugyanúgy választja a szolgáltatót, mint a szolgáltatót, próbálja beszélni az ügyfele, vagy tudsz-e már együtt dolgozni vele, vagy nem. És ha nem működik, akkor szerintem nem érdemes csak az teljesíteni a kívánságait, hogy majd visszajöjjön, hogyha egyébként nem tudtak együtt dolgozni. Tehát ha igazából jobban ki kell nyitni a szemed arra, hogy milyen más potenciális ügyfeleid lehetnek használni.
Hát csak mondjuk nem biztos, hogy mindenki van már ebben a helyzetben, tehát azért ugye a pálya elején, akkor azért nehéz ezt mondani, hogy örülök, hogy megtalált egy ügyfél, és akkor ki vagyok én, hogy már rögtön elküldjem, legalábbis én is biztos így álltam volna ugye hozzá, de tehát én, és ezen mondom, hogy az információ az minden ebben az esetben, és tehát nincs az a felkészületlenségi szint, tehát bármennyire kezdő legyen egy ember, szerintem, hogy tudod, azt ne tudja fölvenni, hogy nem tudja megcsinálni. Én ugye nem vagyok fejlesztő, de gondolom valahogy így működhet, hogy valahogy kiszered az ügyfélből, hogy pontosan mit akar, és elkezd járni az egyed azon, hogy na kész, úgy fogom megvalósítani. És nyilván beleütköztél, vagy beleütköztek ezek a valakik abba, hogy tehát nem is az, hogy ugye feltétlenül kevés vagy ehhez, mert lehet, hogy ez egy csomószín büszkeségi kérdés. Biztos tök nehéz lehet azt mondani, hogy hát figyelj, ez nem vagyok elég jó, vagy még nem vagyok elég felkészült, de itt nem is a jó szívűségem, hogy az erkölcsökön múlik a dolog, mert oké, ez nem mindenki az, tök mindegy ügyfél. Tehát biztos vannak olyan ügyfelek, akikre ez szintén érvényes, de hogyha emberileg ez nem működik, akkor igazából mindegy, akkor halálra ítélve, és te sem fogsz jól járni. Tehát igazából ez a lényeg, hogy senkinek, tehát annyira nem voltam én se hülye, hogy bárki rám úgy gondolja, hogy na, jó átvertem a srácot, jól lehúztam, mindenki iszonyat szarul járt, mindenki rosszul járt, én is. Csak ugye valakinek ez a munkaórája volt, lehet, hogy buktam egy kis pénzt, mert közben dolgozhatott volna más ügyfélnek, aki még normálisan fizet, meg megvalósul minden, miközben ugye az ügyfélnél meg ugye más dolgokkal, sokkal nagyobb orderi dolgokkal megy a játék, és szerintem mondjuk a késés se ennyire elfogadható, mint azt én amennyire tapasztaltam, hogy fejlesztek, mennyire természetesnek veszik. Tehát, hogyha valaki ezt természetesnek veszik olyan szinten, hogy igen, én kések, és egyetem miért vagy te ezen felháborodva, az azt mondom, hogy annak üzleti érzéke, vagy bármilyen érzéke ahhoz, hogy ő mit csinál, nulla, mert ugye a fejlesztő az, bár lehet, hogy az egyik legfontosabb fogaskerek egy gépezetnek, de akkor is ugye azt, hát nem tudom én, hogyha kérek egy szájtot, hogy legyen ekkora lefejlesztve, akkor én lehet, hogy mellé megrendeltem egy reklámkampányt, média helyeket vásároltam, stb. Ki van fizetve, tehát te meg inkább itt áll tegnap este és nem tudtad elkészíteni, akkor már tehát nem biztos, hogy meg lehet ugyanazt csinálni két nappal később, arról meg már nem is beszéltem, hogy hónapokkal később. Mert nekem sikerült olyan szerencsétlenül ezt alakítani, hogy ez a bizonyos 2011 augusztusáig így gyúztuk egymást, mert ment a fejlesztés, és akkor hát ugye én hittem annak, hogy mindjárt kész van a oldalon, meg ugye én laikusként oké, már csak kicsit máshol kell tenni, gyakorlatilag úgy tűnik ennyi, és akkor kijött a médiában, hogy mi megjelenik ősszel, hát ehhez képest több mint egy éve később volt, tehát onnantól aztán építettem tovább a márkát, a negatív volt, de eddig sikerült.
Elnézést közbevágó,